Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy itt lehetünk most előtted. Köszönjük neked a napsütést, köszönjük neked a világosságot, de köszönjük neked azt is, hogy te nem csak külsőképpen, hanem lélekben is akarsz nekünk világosságot adni. Te látod a mi szívünket, te látod a mi gondolatainkat, te ismersz bennünket mindenestől. Te tudod, hogy milyen lélekkel jöttünk most ide. Azért könyörgünk, hogy minden kétséget, minden hitetlenséget, minden sötétséget a szívünkből te oszlass el a te mennyei világosságoddal. Azért könyörgünk, hogy csitíts el szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Kérünk azért, hogy valóban jöjj közénk szent lelked által, adj nekünk vigasztalást, adj nekünk bátorítást, útmutatást, te készíts fel az előttünk álló feladatokra, munkákra, és add, hogy tudjunk helytállni, hogy tudjunk a te gyermekeidként mi magunk is világossággá lenni ebben a világban. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, szólj hozzánk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 14. részének 16. versétől kezdve a 24. versig terjedő igeszakaszból. Jézus pedig mondani ki, egy ember készíte nagy vacsorát, és sokakat meghívott. És elküldi szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosaknak, gyertek el, mert immár minden kész. És mindnyájan egyenlőképpen kezdék magukat mentegetni. Az első mondani ki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam. Kérlek téged, ments ki engem. A másik mondta, 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam. Kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Mikor azért az a szolga hazament, megmondá ezeket az ő urának. Akkor megharagudván a gazda mondta az ő szolgájának, eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. És mondta a szolga, uram, meglett, amint parancsolád, és mégis van hely. Akkor mondta az úr a szolgának, eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Mert mondom néktek, hogy senki azok közül a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Kedves testvéreim, mindnyájan voltunk már vendégségben, vagy akik voltunk már olyanok, akik vendégül láttunk másokat, és tudjuk, hogy ez milyen előkészületekkel jár. Aki vendégségbe hív valakit, az igyekszik azon, hogy mindenben kedvében járjon a meghívottnak. Ilyenkor egy kicsit jobban kitakarítunk, talán fel is díszítjük a lakásunkat, amikor vendégeket hívunk. Nem csak az ételt, az italt készítjük el, hanem a körülményeket is biztosítjuk annak érdekében, hogy az a valaki, akit várunk, jól érezze magát. És hogyha valami komolyabb eseményről vagy meghívásról van szó, akkor névre szóló meghívókat is szoktak kiküldeni, vagy szoktunk kiküldeni azoknak, akiket várunk erre a vacsorára. Erre a hívásra, kedves testvéreim, tudjuk, hogy csak kétféle válasz létezik. Nincsen arany középút. Valaki vagy enged ennek a hívásnak, és elmegy erre a vacsorára, vagy pedig nem enged, és azt mondja, hogy inkább nem megy el. Keresi az alkalmat, kifogást, mentegeti magát, szokták ugye mondani, hogy kimentését kéri. Ezzel az utóbbival nem csak azt bántja meg esetleg, aki őt meghívta, hanem saját maga is kimarad valamiből, kizárja magát valami jó lehetőségből, alkalomból. Jézus azért is mondja el ezt a példázatot, amit az akkori emberek nagyon jól értettek, és úgy hiszem mi is jól értünk, annyira egyszerű, annyira hétköznapi, éppen azért mondja el, hogy mi véletlenül se zárjuk ki magunkat abból a mennyei lakomából, abból az üdvösségből, amit az élő Isten készített nekünk. A felolvasott ige alapján három dologról szeretnék beszélni. Először is arról, hogy mi mindent készített már el nekünk, ami mennyei atyánk, aki hív bennünket és vár bennünket. Aztán másodszor azt vizsgálnánk meg, hogy milyen kifogásokat szoktunk, vagy szoktak általában hozni az emberek, amikor mentegetik magukat, hogy miért nem engednek a hívásnak. Végül pedig azt nézzük meg majd az ige alapján, hogy kik is azok, akik igazából bemehetnek az Isten országába. A példázatbeli gazda, vagy ahogy Máté evangéliumában olvassuk ezt a példázatot, a fiának mennyegzőt készítő király, tudjuk nyilvánvalóan nem más, mint Isten. Ő az, aki a vele való életközösségre, a vele való szeretet közösségre hív bennünket. És a példázatot hallgató sokaság számára nyilvánvalóan egyértelmű volt, hogy milyen jelentősége van ennek a vacsora meghívásnak. Milyen jelentősége van az asztal közösségnek. Akkoriban a Közel-Keleten az ókori ember egészen bensőségesen szemlélt egy-egy ilyen vacsorát, nem csak ennek a külsőségeivel, hanem a lelki tartalmával együtt. Hiszen az asztalközösség akkoriban nem jelentett mást, mint azt, hogy egy kicsit a belső szférámba, a belső körömbe beengedek valakit. Nem hívtak meg akárkit, nyilván, ahogy ma sem hívunk meg akárkit magunkhoz vendégségbe. Nem csak asztalközösséget jelentett ez, hanem egy szinten, lehet, hogy csak néhány órára, vagy néhány napra, amíg vendégül látta az idegeneket az ember, életközösséget jelentett. Együtt voltak életközösségben addig a néhány óráig, néhány napig. És azt is tudjuk a Szentírásból, hogy akik egy asztalhoz leültek, azokat azonosították egymással, vagy a meghívót azonosították a meghívottakkal. Ma úgy mondanánk ezt a jól ismert közmondás szavaival, hogy madarat tolláról, embert barátjáról lehet megismerni, ugye? Akivel egy asztalhoz leültek, azzal valószínűleg egy hullámhosszon is voltak. Nem véletlenül szólták meg Jézust a farizeusok, hogy hát ez bűnösökkel, paráznákkal, meg vámszedőkkel ül egy asztalhoz. Az asztalközösség tehát a velük való életközösséget, sorsközösséget is jelentette. És éppen ezért volt nagyon különleges és nagyon fontos, hogy Jézus nem zárkózott el a hétköznapi, egyszerű, mások által talán lenézett emberek elől, vállalta velük a közösséget. És ezeknek a vacsora meghívásoknak az is a jelentőségei közé tartozott, hogy Jézus odafigyelt ezeknek az embereknek a testi szükségleteire is. Gondoljunk csak néhány példára a Bibliában. Ott volt a kánai mennyegző, amikor elfogyott a bor. Tudta Jézus, hogy milyen kellemetlen a vendégséget szerzőnek, a mennyegzőt készítőnek, hogyha nem tudja a borral felszolgálni és elkápráztatni az embereket, és ezért megadta ezt a szükséget is, a vizet borrá változtatta. Vagy gondoljunk arra, amikor az 5000 embert az 5 kenyérből és a 2 halból megvendégelte. De Jézus nem csak a testi szükségek betöltésére figyelt, hanem a lelki szükségekre is. Emlékezzünk arra, amikor önmagáról beszél úgy, mint az élet kenyeréről, vagy amikor az úrvacsorát szerzi az utolsó vacsora alkalmával. És talán az egyik legszemléletesebb kép Jézus asztal közösségeire, amikor az Emmausi tanítványokkal végig megy azon a bizonyos úton, feltámadása után, a tanítványok egészen végig az úton nem ismerik fel őt, és amikor behívják magukhoz, hogy vendégül lássák, azt hiszik, hogy ennek a furcsa idegennek majd ők tudnak valamit nyújtani, akkor egyszerűen azt látjuk, hogy a vendég lesz a vendéglátó a következő jelenetben, hiszen már Jézus ül az asztalfőn, nem ez a két tanítvány, Jézus az, aki megtöri a kenyeret, aki vendégül látja tulajdonképpen ezt a két tanítványt, ő az, aki igazából tud adni valamit nekik. Isten tehát azt látjuk, hogy ezen a mennyei örömlakomán részt vehessünk, mindent elkészített. Minden feltételt biztosított. Azt mondja a példázatbeli gazda, immár minden kész. És ez olyan szépen kifejezi azt az egész váltságművet, amit Isten véghez vitt azért, hogy nekünk életközösségünk, szeretett közösségünk lehessen vele. Immár minden kész. És amikor elgondolkoztam azon, hogy hogy lehetne még rövidebben összefoglalni, talán egy szóba, hogy mit tett értünk Isten, mit tett azért, hogy nekünk örök életünk, bűnbocsánatunk legyen, hogy békességben élhessünk itt a földön is. És az a szó jutott eszembe, amit Jézus Krisztus mondott a kereszten, az utolsó szava volt, az elvégeztetett. Ebben az egy szóban összefoglalható Isten irántunk való szeretetének, váltságművének az egész lényege. Isten elvégzett mindent azért, hogy vele közösségbe kerülhessünk. Jézus volt az az áldozati bárány, akinek a halála lehetővé tette, hogy létrejöjjön a mennyei vacsora. Isten nevünkre szóló mennyei meghívóján Jézus vére a pecsét. És olyan szépen fejezi ki ezt a próféta, amikor több száz évvel korábban Jézusról megprófétálja Ézsaiás könyvében az 53. részben a következőket: pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Igen, kedves testvéreim, Isten mindent elkészített Jézus Krisztus halálával és feltámadásával, megnyitotta az utat a mennybe, kész bennünket gyermekeivé fogadni. Olyan szemléletes egy kis rajz, amit a hittanosokkal is szoktunk tanulmányozni, amikor egy szakadékot ábrázolunk, és az egyik oldalán ott van az ember, a másik oldalán Isten, és ugye próbál az ember valahogy különböző hidakat, vallásokat, jó cselekedeteket, filozófiákat, mindent kitalálni, hogy átverekedje magát az Isten oldalára, de nem sikerül, és akkor maga Isten az, aki egy hidat készít. E fölött, a bűn szakadék fölött, hiszen tudjuk, hogy a bűn az, ami elválaszt minket Istentől, és elküldi az Úr Jézus Krisztust, és az ő keresztje az a híd, amin átjuthatunk Istenhez. Ő az, aki helyreállítja azt a megromlott kapcsolatot, ami annak idején a bűnesettel megromlott ember és Isten között, amikor fellázadtunk Isten ellen, és hátat fordítottunk neki. Isten kész, és elénk jön Jézus Krisztusban, hogy helyreállítsa ezt a megromlott kapcsolatot. És hogyha Jézusban hiszünk, ha ráhagyatkozunk, akkor mehetünk át a sötétségből a világosságba, a halálból az életbe. Azt azonban tudnunk kell, kedves testvéreim, hogy ez csak egy lehetőség. Erre senkit nem kényszerít Isten. Nem muszáj rálépni erre az útra, nem muszáj átmenni ezen a hídon. Isten hív és Isten vár bennünket. Isten, tudjuk, hogy nem csak a hozzávezető utat, a hozzávezető hidat készítette el, hanem a Szentírásból azt is tudjuk, hogy ennek a mennyei lakomának a körülményeit is elkészítette. Elkészítette a helyet, ahova vár bennünket. Azt mondja Pál apostol, olyan országot készített Isten az őt szeretőknek, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve el sem tud képzelni. Tehát Isten nem csak a feltételeket, hanem a körülményeket is biztosította arra, hogy vele életközösségben legyünk. És ahogy itt a példázatban a gazda kiküldi a követeket, elküldi a meghívót, úgy Isten nekünk is küld meghívót és küldött meghívókat. Mi az Isten meghívója? Talán az egyik legnyilvánvalóbb az általános kijelentés, amit így fogalmaznak meg a teológusok, az általános kijelentés. A természet, a történelem és a lelkiismeret. Hogyha szétnézünk a természetben, különösen most, vagy nem sokára, amikor elkezd újra megéledni tavasszal, és rácsodálkozunk a teremtett világ szépségeire, akkor elgondolkozhatunk azon, hogyha a bűnös ember, amelyik évezredek óta kizsákmányolja és tönkreteszi ezt a világot, még ennek ellenére is ilyen szép a világ. A bűneset ellenére, az ember minden rontása ellenére is, akkor milyen hatalmas az Isten, és milyen csodálatos világot készíthet el majd az új teremtésben az övéinek. Aztán, ha megvizsgáljuk a történelmet, akkor láthatjuk, hogy A világ birodalmak, amelyek mindig örökké valóságra törekedtek, soha nem maradhattak fent örökké. Azok a világbirodalmak, amelyek próbálták legyőzni Istent, soha nem tudták legyőzni, mert Isten mindig megmutatja az ő hatalmát a világ történelemben is, és korlátokat szab a világban. És aztán, ha megnézzük a lelkiismeretet, ezt a láthatatlan, de mégis nagyon érzékeny műszert a szívünkben, akkor rácsodálkozhatunk, hogy Isten milyen kegyelmes, hogy kész velünk, porszem emberekkel, az ellene lázadó bűnös emberrel is kész kommunikálni, kész kapcsolatba lépni, és ezt teszi meg a lelkiismeretünk szaván keresztül. De azt mindnyájan tudjuk, hogy az Istennel való élet és szeretet közösségre szóló igazi meghívó, az nem más, mint a különös kijelentés, az Isten igéje. A Szentírásban minden leíratott, ami az örök életre és a boldog földi életre nézve tudható. Mindent közöl velünk Isten az igében, ami arra fontos és arra nézve szükséges, hogy a mennybe kerülhessünk, hogy vele közösségben lehessünk. És tudjuk, hogy Isten kiküldte az ő követeit, küldött angyalokat, küldött prófétákat, küldött apostolokat, prédikátorokat, küld ma is egy-egy hívő testvért, egy beszélgetésen keresztül szól hozzánk, egy igehirdetésen keresztül szól hozzánk, vagy a Szentírás szavain keresztül egy-egy csendességben, amikor megláthatjuk, megérthetjük, hogy beszélni akar velünk. Szólongat, hívogat bennünket, kedves testvéreim, Isten, ma is, az ő igéje, az ő lelke által. De hogyan reagálnak erre a hívásra az emberek? Erre láthatunk példát ebben a példázatban is, hogy a Máté evangéliumában leírtak szerint az első csoport, aki legelőször megjelenik, azoknak a csoportja, akik nem is hajlandóak meghallgatni az Isten üzenetét, akik meg is ölik a követeket. Ma is tudjuk, hogy vannak a világban sajnos olyan országok, ahol elhallgattatják erőszakkal az Isten igéjét, ahol üldözik a keresztényeket. Nálunk nem biztos, hogy üldözik fizikálisan az Isten követeit, nem biztos, hogy fizikálisan megölik őket, de tudjuk azt, hogy vannak nagyon sokan, akik nem figyelnek és nem hallgatnak az Isten szavára. Vagy amikor talán meghallgathatnák, akkor nem engedik, hogy az az ige mag gyökeret verjen a szívükben, felnövekedjen, gyümölcsöt teremjen, nem hagyják, hogy változzon az életük, hanem megölik magukban, elfojtják magukban, megkeményítik a szívüket, hogy ne kelljen az Istennek engedelmeskedni. Aztán vannak olyan közönösek, akik ugyan meghallgatják az Isten igéjét, de ahogy a közmondás mondja, egyik fülükön be, a másikon ki. Olyanok ezek az emberek, akikről Jakab azt írja le, megnézik magukat a tükörben, látják, milyen az ábrázatuk, de nem hajlandóak változtatni rajta. Belenéznek a szabadság tökéletes tükrébe, belenéznek a Szentírásba, lehet, hogy olvassák naponként, lehet, hogy járnak rendszeresen templomba, de mégsem igazítják hozzá az életüket ahhoz, amit Isten nekik mond. És aztán vannak olyanok is, akik próbálják magyarázni a bizonyítványukat, próbálják mentegetni magukat, maguk előtt és Isten előtt is, hogy miért nem engedelmeskednek Istennek, miért nem engednek Isten hívásának. Ők, akik kimentésüket kérik, de nem hagyják, hogy Isten kimentse őket a halálból. Ismerjük ezt a kifejezést, ugye, hogy kimentését kérte XY, valamiért nem tudott ott lenni. Mentegetik magukat, de nem hagyják, hogy Isten valóban megmentse őket. És talán ismerősek ezek a kifogások, nem kell ahhoz templomba járni, nem kell ahhoz Bibliát olvasni, nem kell ahhoz imádkozni, hogy hívő legyen valaki. Vagy talán hallottuk már ezt is, hogy hiszek én a magam módján. Vagy olyan kifogást is hallottunk már, nem kell nekem megtérnem, nem kell nekem Isten felé fordulnom, mert meg vagyok keresztelve, mert konfirmáltam, vagy mert a nagyapám, vagy az édesapám presbiter volt, vagy lelkész volt. És sokan felmentik ezzel magukat, nekik nem kell Istennek engedelmeskedni, mert a felmenőik között voltak hívő emberek. Vagy talán vannak olyanok is, akik azt a kifogást mondják, hogy ráérek még foglalkozni ezekkel a dolgokkal öreg napjaimban, majd amikor lesz rá időm, majd amikor nem leszek ennyire elfoglalt, majd amikor nem lesz ennyi dolgom, majd olvasok igét, majd járok templomba, majd foglalkozok az Istennel. Vagy még egy tipikus kifogás, mennyit csalódtam én már a papokban, mennyit csalódtam én már az egyházban, ezért nem foglalkozok az Isten dolgaival. Érezzük és látjuk ezeknek a kifogásoknak a gyenge voltát. Érezzük, hogy ezek az emberek igazából nem Istent keresik, hanem valami Isten pótlékot, és amikor csalódnak emberekben vagy intézményekben, akkor nem látják be, hogy nem az Istenben csalódtak, hanem valamilyen emberi mulasztásban. És megdöbbentő volt látni egy ilyen kis evangéliumi könyvben egy képsorozatot, ami nagyon jól szemlélteti az embernek az ilyen hozzáállását és ennek következményét. Az volt a címe a képsorozatnak, az élet filmje. És kis filmkockákban megjelent egy ember életének a főbb esemény sorozata. Kicsi csecsemő korától, kisgyermek korán át, iskolás koráig, aztán a munkában, a továbbtanulásban, a családalapításban, aztán lehetett látni őt idősebb korában, betegség alkalmával, és végül volt az utolsó képkockán ennek az embernek a sírja. És az volt a megdöbbentő, hogy ez alá a kép sorozat alá, képek alá, mindegyik alá oda volt írva egy rövid gondolat. Először az volt az első kép alatt, hogy túl kicsi. Túl kicsi még ahhoz, hogy az Isten dolgaival foglalkozzon. Aztán amikor játszott ez a gyermek, oda volt írva, hogy túl önfelett. Túl önfeletten játszik még ahhoz, hogy ő az Isten dolgaival foglalkozzon. Aztán később túl éretlen, túl boldog, túl elfoglalt, túl gondterhelt, túl beteg, túl öreg, és az utolsó képkocka alatt az állt, túl késő. Olyan jó lenne, kedves testvéreim, hogyha a mi életünk filmje nem erről szólna. Hogyha a mi sírunk alá, vagy a mi sírunkra nem ez lenne írva, hogy túl késő. Túl késő már ahhoz, hogy Isten dolgaival foglalkozzak. Túl késő már ahhoz, hogy az Istennek engedelmeskedjek. Olyan jó, kedves testvéreim, hogy nem lehet olyan távolról jönni Istenhez, hogy ne érhetnénk el hozzá. Olyan jó, hogy Isten mindig csak egy imádságnyi távolságra van tőlünk. És nem lehet az ember túl bűnös, vagy túl gondterhelt, vagy túl beteg, vagy túl öreg ahhoz, hogy ne kezdhetne el az Istenre figyelni, hogy ne kezdhetne el Istennek engedelmeskedni, hogy ne kezdhetne el vele kapcsolatba lépni. De tudjuk, hogy keresztényként is megvan a felelősségünk. Ha már meghoztuk a döntést, és átadtuk az életünket Jézus Krisztusnak, ha már megtértünk, akkor is szól nekünk a figyelmeztetés. Hiszen néha mi is hozunk kifogásokat keresztényként, hogy miért nem engedelmeskedünk Istennek, miért látjuk jobbnak, hogyha arra megyünk, amerre mi gondoljuk, vagy miért vannak az életünkben még mindig olyan területek, amiket nem adtunk át neki. Néha a szántóföld, ahogy itt a példázatban olvassuk, az evilági létbiztonság, vagy éppen a luxus, vagy az élvezetek, vagy az emberi kapcsolatoknak a hajszolása eltakarja előlünk Jézust. Ezek miatt nem látjuk meg őt, és nem engedelmeskedünk neki, nem adjuk át neki az életünket. Olyan jó lenne, hogyha eljutnánk oda, amit az egyik evangéliumi ének olyan szépen megfogalmaz. Ez az ének arról szól, hogy a megtérése előtt az ember hogyan viszonyul Istenhez, és ahogy kezdi fokozatosan megérteni az Isten szavát, az Isten szeretetét, hogy ad át az életében egyre több és több területet Istennek. Szeretném felolvasni ezt az éneket, mert nagyon szépen kifejezi. Ó, hogy volt idő, mikor még éltem csak magamnak én. Hallám, amint hívsz, szelíden, ám de így szólt büszke szívem, semmit te, mindent csak én. Semmit te, mindent csak én. Ám megleltél, s megpihentem, vérben ázott fád tövén. Láttam nagyszerű szerelmed, s büszke szívem lassan enged. Van mit te, de van mit én. Van mit te, de van mit én. Ám de szent lelked varázsát mind forróban érezém. Én kisebb levék, te nőttél, és szívemben forró vágykél. Többet te, kevesbet én. Többet te, kevesbet én. Ó, de a hegyek magasak, tenger zúgó árja mély, ám de még nagyobb szerelmed, ülj le teljes győzedelmet. Mindent csak te, semmit én. Mindent csak te, semmit én. Olyan jó lenne, kedves testvéreim, hogyha el tudnánk ide jutni, hogyha ki tudnánk mondani, hogy mindent csak Jézus uraljon az életünkben, és semmit nem tartanánk meg magunknak. Végül pedig nézzük meg, hogy kik azok, akik valójában beléphetnek az Isten országába, kik azok, akik a hivatalosakkal, a meghívottakkal szemben, akik mindenféle kifogást hoztak, valójában beléphetnek erre a lakomára. Hiszen tudjuk, hogy a meghívottak közül nagyon sokan nem jöttek el, nagyon sokan nem léptek be ebbe a lakomába, mert valaki vagy valami kitöltötte az életüket. Lehet, hogy talán maguknak sem vallották be, de a szívük mélyén talán megfogalmazódott, nincs nekünk igazából szükségünk Istenre. Jól meg vagyunk mi, így, ahogy vagyunk. Keresik a boldogságot az anyagi javakban, az emberi kapcsolatokban, valláspótlékokban, és lelki értelemben ezektől várják a jól lakást. Nincs nekik szükségük a királynak a lakomájára. Aztán az ember sokszor nem hajlandó elismerni, hogy szüksége van Istenre, hogy beteg, hogy éhezik, hogy szomjazik, teremtője nélkül. Inkább durcásan hátat fordít Istennek, mint a kisgyermek, és azt mondja, hogy majd én egyedül elintézem a dolgaimat. Nem fogadja el az élet kenyerét, hanem inkább megelégszik a sátán által kínált, szabadságnak és függetlenségnek hazudott testi-lelki szeméttel. Olyan szomorú az a kép, amit az Isten nélkül élő emberről fest Jeremiás próféta a Siralmak könyvének 4. részében, az 5. versben. Így fogalmaz: kik pompás ételeket evének, elpusztulának az utcákon. Akik bíborban neveltetének, a szemétdombot ölelgetik. És hogyha körülnézünk, kedves testvéreim, a világban, vajon nem ezt látjuk-e lelki értelemben, hogy a sokkal többre és nemesebbre hivatott ember, aki arra hivatott, hogy az Istennel szeretett kapcsolatban legyen, aki Istennek a teremtésének a csúcsa, az most a szemétdombot ölelgeti lelki értelemben, de sokszor fizikálisan is. Ide jutott az ember Isten nélkül. De feltehetjük a kérdést, kik tehát azok, akik bemehetnek ebbe a mennyei lakodalomba, ebbe a mennyei öröm lakomába? Kik azok, akik beléphetnek az Isten országába? Azok, kedves testvéreim, akik elismerik, hogy rászorulnak Isten kegyelmére, akik éhezik és szomjazzák az Isten igazságát és szeretetét, akik már belefáradtak abba, hogy a világban keressenek boldogságot, akiket a pénz, a siker, az élvezetek hajszolása talán vakká, sántává, csonkabonkává, beteggé tett. Akik beismerik, hogy betegek, és szükségük van az áldott orvosra. Azok léphetnek be az Isten országába, akik úgy jönnek, amint vannak, minden nyomorúságukkal, szükségükkel, bűnükkel együtt, és mindezt készek megvallani és letenni Jézus előtt. Azok mehetnek be az Isten országába, akik üres kezüket nyújtják Jézus felé, és azt kérik, hogy ő töltse be a szükségeiket. Azok jöhetnek az Isten országába, akik feladják hiúságukat, akik nem hordanak vallásos álarcot, akik nem akarnak többnek látszani, mint amik. Azok léphetnek be az Isten országába, akik feladják, hogy eldöntsék, mi a jó nekik, vagy hogy Jézuson kívül bárki vagy bármi másban keressék a boldogságukat. Tehát mindnyájan, kedves testvéreim, akik nyomorúságokat hordozunk, akik bűnök terhét hordozzuk, akik szükséget látunk, jöhetünk hozzá. Mert maga Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Végül pedig Térjünk vissza még egy pillanatra ennek a lakomának a képéhez. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy íme minden kész. Magunk elé tudunk képzelni egy ilyen királyi lakomát, ahol gyönyörűen megvan terítve az asztal, az asztalfőn ott ül maga a király, a minket meghívó, szerető úr. Ott van minden elkészítve, szebbnél szebb környezetben, finomabbnál finomabb ételek, és ott vannak a kis táblácskák a székeken, vagy az asztalokon a szék előtt, névre szólóan. Ahogy a meghívók is névre szólóan érkeznek hozzánk, ugyanúgy ott is ott vannak a mi neveink az Isten országában. Ott vár bennünket, ami mennyei atyánk, erre a bizonyos, lelki értelemben vett nagy mennyei vacsorára. Az a kérdés, kedves testvéreim, és ezt kell őszintén megválaszolnunk magunknak, hogy ha ma véget érne az életünk, vagy ha ma visszajönne az Úr Jézus, akkor vajon nem maradna üresen a helyünk? Nem maradna-e üresen az a hely ott a mennyei asztalnál? Nem ülne-e valaki más a mi helyünkre? Mert itt a földön mi nem voltunk hajlandóak válaszolni az Isten hívására. Mert nem voltunk hajlandóak engedni az Isten hívó szavának. Olyan jó lenne, hogyha nem így lenne, ha nem maradna üresen a helyünk a mennyben, és hogyha mi kerülnénk oda, ahol a névtáblánk van. És az, hogy ez így lehessen, ahhoz nem kell más tennünk, mint engednünk Jézus hívó szavának, nem kell más tennünk, mint átadnunk az életünk fölött az uralmat neki, még ma, soha nem késő. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mondja az ige. Ma sem késő átadni az életünk fölött az uralmat az Úr Jézus Krisztusnak. És hogyha ő ma az életünk ura, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem csak a földi életünk hátralevő részét, hanem az örökké valóságot is vele tölthetjük majd. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy neked gondod van ránk. Köszönjük, hogy te szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy te nem nézted tétlenül, hogy elszakadtunk tőled. Te látod, hogy mennyit vergődtünk már az életünk során, a bűneinkkel, a nyomorúságainkkal, a kétségeinkkel, a megoldhatatlannak tűnő problémáinkkal. Te látod, hogy hányszor próbáltunk már boldogságot, békességet, szeretetet keresni ebben a világban, rajtad kívül, és nem találtunk. Bocsáss meg, hogyha még mindig nem láttuk be, hogy tőled függetlenül, nélküled nem lehet teljes és nem lehet boldog az életünk. Nem csak az örökké valóságban van szükségünk rád, hanem itt a földön is. Ahhoz, hogy itt teljes és boldog életet élhessünk, itt is rád van szükségünk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te készítettél számunkra a mennyben helyet. Köszönjük, hogy név szerint ismersz bennünket, ismered a mi szükségeinket, és tudjuk, hogy te tudod igazán betölteni azokat. Azért könyörgünk most hozzád, hogy formáld a mi szívünket, hogy ne mondjunk ellent neked, hogy ne utasítsuk vissza a te életre hívó, életre szóló meghívásodat. Azért könyörgünk, hogy adj nekünk kész szívet arra, hogy neked engedelmeskedjünk. És ne halogassuk tovább a döntést, add, hogy legyünk készek átadni az életünk fölött az uralmat az Úr Jézusnak, hogy ő lehessen az, aki vezet bennünket, aki gyógyít, aki vigasztal, aki erősít. Kérünk azért, atyánk, hogy így vonj magadhoz egyre közelebb bennünket. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, a mi kéréseinket, hozzuk eléd a betegeinket, kérünk, te légy a gyógyítójuk, hozzuk eléd a gyászolókat, hogy te légy az ő vigasztalójuk. Különösképpen is most megemlékezünk imádságunkban Tóth Józsefné testvérünkről, akinek egy éve volt a temetése. Kérjük, hogy te légy vigasztalója az ő gyászoló családjának is. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, ami egész életünket, egyházunkat, gyülekezetünket és nemzetünket. Te látod a mi szükségeinket. Te látod, hogy nincs olyan politikus, nincs olyan párt, nincs olyan eszme, ami meg tudná segíteni a mi országunkat, ami igazából ki tudná hozni a nehézségből egyedül csak az Úr Jézus Krisztus. Ezért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te adj nekünk lelki látást, te adj nekünk bűnlátást, hogy meg tudjuk vallani és el tudjuk hagyni a mi bűneinket. Adj ennek a népnek őszinte bűnbánatot és megtérést, és add, hogy egyen-egyenként is, de közösségként is, népként és nemzetként is királlyá Jézust koronázzuk. Az ő nevében könyörgünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amen.